Vantit Podcast. A Vantit magazin beszélgetései a popkultúra körül.
Sziasztok, ez itt a Vantit Podcast legfrissebb adása. Vendégünk pedig ezúttal Bajnai Zsolt. Hello!
Hello! Örülök, hogy újra itt lehetek.
Úgy van, és hát az előbb arról vitatkoztunk, hogy mi legyen a titulosod ezúttal. Válasszál a sok közül.
Mondtam, hogy rockzene érdeklődő, vagy rock történet iránt érdeklődő.
Topikunk pedig ezúttal Thália
Bakelit
papjai. Igen. Tehát, hogy ez valamilyen módon a színészlemezek szinonimája is lehetne, de azért egy kicsit többről is van szó.
Alapvetően színészlemezek. Csak amikor kitaláltam, akkor még nem gondoltam, hogy igazándiból, amit szerintem igazán színészlemezeknek nevezhetünk, a rendszerváltás előtt, az egy szűk 10 év. Mert hogy szerintem Karádi Katalinnal indul el, és ahogy bejön a rendszerváltás, ez akkor ott nagyjából földbe is áll. És, de viszont nem lehet elmesélni ezt a korszakot, szerintem nagyjából a 30-as évektől a hangos film és a filmzenék nélkül. Tehát ez való ott indul ez a történet.
Szerintem nem ott indul a történet, onnan indul a történet, hogy van egy ember, aki szerfelett érdeklődik a téma iránt. Neked honnan indult ez az egész?
Az első emlékem egyébként a színészlemezekre, az tényleg Karádi Katalin. Nem tudom, hogy nektek megvolt-e ez az első Karádi lemez. Én arra emlékszem, hogy apám, aki egyébként nagy lemezgyűjtő, meg zenerajongó volt, ő 79 karácsonyára 2 példányba is megkapta ezt a lemezt, és akkor utána ez nagyon...
Kettőbe?
Igen.
Kettőbe?
Mert mindenki meg akarta lepni, mert tényleg nagy szó volt akkor ez a Karádi. Ezt utána találtam meg, hogy ennek mekkora jelentősége volt. Meg az, hogy 2-be kapta meg, hát a 440 ezer eladott példányba igazán belefért, hogy nekünk 2 legyen. Tehát részben onnan jött, de az igazi első nagy színész lemez számomra az a Kern Andrásnak a Kern című lemeze, ami egy ilyen, tehát az tényleg a borítóját rongyosan hallgattam. És utána én sokáig nem foglalkoztam vele, csak valahol mindig benne volt, mert a színház is, meg a könnyű zene is érdekelt, hogy ők hogyan találnak egymásra is, és aztán szerintem tényleg egy ilyen rendkívül érdekes momentum ez a magyar hanglemez kiadásnak, ez az egész színészlemezesdi.
Na akkor talán vágjunk is bele.
Hol kezdjük?
Hát valószínűleg az első hangfelvételek megjelenéséig vezethet ez az egész történet vissza, nem?
Hát az biztos, hogy ez a Karádi lemez benne az Origó, amit 79-ben adnak ki az MHV gondozásában, és azért is tekinteném Origónak, mert hogy azok a dalok, amik szerepelnek ezen a lemezen, azoknak a szerzői tulajdonképpen a háború utáni magyar könnyűzene meghatározó zeneszerzői, hiszen Gédénes, Fényes Szabolcs, Szenes Iván, de még Ormos Mária szerepel a lemezen szövegíróként. És tehát ez a színészlemezeknek egy ilyen szent grálja. De azért is érdekes, mert hogy ugye amikor ez a lemez megjelenik, akkor sokan azt mondják, hogy az ő fiatalságuk be volt tiltva, mert ugye Karádi az tulajdonképpen ez a 78-79-ig egy tabunak számít Magyarországon. Úgyhogy szerintem, ha ez az egész színészlemezesdi vele kezdődik, akkor meg a hangos filmmel, meg az ő karrierjével kezdődik, ami meg ugye tulajdonképpen van meg az a rendkívül érdekes, hogy ez a nő 5 év alatt fut be olyan pályát, amire a mai napig emlékezünk, hisz a halálos tavasz az 39-es, ő 36-tól kezd a színészettel foglalkozni, 39-ben megcsinálja az első filmét, tulajdonképpen 44-re az ő karrierjének befellegzik, ugye a gestapo elviszi, a fogait kiveri, börtönbe kerül, aztán 45 után, mint a Horthy rendszer kiszolgálóját kvázi vakvágányra tolják, úgyhogy 50-ben ad egy utolsó koncertet Kecskeméten, és elmegy. Tehát 50-től 78-79-ig Karádi Kataliról nem is nagyon szabad beszélni.
Definiáljuk szerintem mégis azért a színészlemezeket. Tehát te mit nevezel? Te színészlemezzel?
Igen, ez azért érdekes, mert ugye nem olyan nagyon sok, de néhány olyan lemez, amin a színészek már egyébként színházi operett, dalokat, slágereket játszanak, az egy kategóriája. Én azt nem tekinteném az én szempontomból színészlemeznek. Igen, most ide ugye elém teszed Kis Manyinak a lemezét. Ugye a másik, amit ide itt, amikor operett felvételek vannak, ez abszolút nem, ez színházi közvetítés, de ugye ebbe a színházi közvetítésbe tartozik, ugye nem csak énekes darabokat vettek így fel, bár ugye ez volt a népszerű, de hát, tehát ugye tudjuk, hogy Darvas Ivánnal fölveszik az Egy őrült naplóját lemezre. Tehát az egy...
Azt nem raktam bele ebbe a listába. Tehát kedves nagyon podcast hallgatók, tehát itt kupac lemez előtt ülünk.
Igen, tehát azt se sorolnám ide. Ugye itt Halász Judit is előkerült, ugye, aki színész, de hát ezek klasszik gyermeklemezek. Azzal együtt, hogy szerintem írtózatosan fontosak. Tehát ez a rendszerváltásig eladnak 1,5 millió Halász Judit lemezt. Szerintem aki most 40-50 között élt és mozog, az biztos, hogy Halász Juditon nőtt föl, és ez nagyon jó, hogy ezen nőhettünk föl, mert ennél nagyobb zenei nevelés szerintem nehéz lett volna kitalálni. Tehát őt és a meselemezeket se. Tehát ha azt mondom, hogy Vuk, akkor Pogány Judit mindenkinek azonnal beugrik, és ezeket hallgatjuk.
Várjál, hogy bocsánat, hogy közbeszólok, hogy itt a legelső Halász Judit lemez kapcsán, ugye ez a Kép a tükörben.
Igen.
1972-3.
Igen.
A Halász Judit elmondása szerint, ez elég sokszor elmondta, hogy eredetileg ezt nem gyerekeknek szánták, ezt a lemezt.
Igen, tehát... ő nagyon jó sanzonokat énekelt, és ugye akkor volt a francia új hullámnak is egy ilyen divatja, hogy nagyon sok színész énekelt, és ő
rengetegszer volt francia színésznek a szinkronhangja.
És ő zaklatta idézőjelbe a Brodyékat is, hogy írjanak neki, és az egyik visszaemlékezés szerint, ugye most már azért ez több mint 50 év, valamelyik ők levett egy Vörös Sándor kötetet a polcról, és hogy az alapján indult el az egész dolog, és így lett belőle ez a gyerek lemez sor, amiben ugye a tök érdekes például, hogy amikor én még kisrác voltam, azt ugye megcsinálják, amikor én még kislány voltamra is 78-ba, tehát az is elhangzik. Fontosak, de ez gyereklemez, ez biztos én gyereklemezek közé sorolnám. Van még egy érdekes kategóriája a színészlemezeknek, amikor rájönnek Magyarországon, hogy a könnyű zene bemehet a színházba, ugye leginkább a képzelt riporttal, de hogy utána színtársulatokra majdhogy nem ugyanúgy lehet dalokat írni. Tehát tulajdonképpen a Víg Színházra írják presszerék a képzelt riportot, de utána ugye majd a Rock Színház lesz az, a sztárcsinálókkal, a Kőműves Kelemennel, hogy nekik írnak. Ezeket én már a határmesdjének tartanám, de szerintem igazából színészlemez az, amikor kifejezetten egy adott színésznek írnak dalokat, és azokból készül egy önálló album, és ez a mi szempontunkból könnyű zene, tehát nem magyar nótát, vagy nem tudom én, mit csinálnak. És ha ezt elfogadjuk, én elfogadom, akkor az első színészlemez, ami kifejezetten így született, ugye az a Hernádi Juditnak a Hernádi című lemeze 82-ben.
Ennek egyébként egy érdekes története van, ha jól emlékszem, és ez Kovács Katihoz fűződik talán.
Hogy ki énekelje el a Sohasem mondott?
Igen.
Hát ugye erre is többféleképpen emlékeznek, ez tényleg nem voltunk olyan régen. Én két verziót hallottam, vagy olvastam erre a Sohasem mondra, ugye ez Döme Zsoltnak, meg Verebes Istvánnak a zenéje, ez Mészáros Márta Örökség című filmjének betét dalának készült eleve. És nem tudták egy ideig, hogy ki énekelje el. Ugye Kovács Katinak akkora már van egy egész komoly filmes karrierje, mert ugye ez 80 környékén van a filmnek a gyártása, tehát Kovács Kati már 70-től, meg 60-as évek végétől játszik filmekbe, és végül a Döme Zsolt úgy mesélt el, hogy már nagyon nem tudták, kivel énekeltessék, és a Hernádi Judit elment a filmgyári stúdió ajtaja előtt, és valakinek eszébe jutott, hogy akkor hívják be ezt a lányt, és ez a lány meg azonnal tökéletesen felénekelte. Nem tudom, mert ugye azért ez az Örökség a 30-as években játszódik. Tehát utána sokan vádolják is a Hernádit, vagy nem vádolják, hanem mondják rá, hogy ugye ez egy karádi imitáció, úgy is nézhetem, hogy az, meg úgy is, hogy nem, hogy maga ez a dal, ez így születik meg, és tényleg óriási siker lesz, tehát részben a Karádi után is, tehát ugye az első Karádi lemez az 440 ezer példány, a Hernádinak meg a kis lemeze, ez a Sohasem mond, az 330 ezer példányba kell el, tehát ez iszonyat szám, és ugye ezután gondolja úgy a hanglemez gyártó vállalat, hogy akkor ezzel a 26 éves éppen csak főiskolát végzett lányjal csinálnak egy neki írt lemezt, amire addig tényleg nem volt példa Magyarországon, és ez lesz 82-ben hasonlóan a Karádi Katalin című lemezhez, az énekestől Hernádi Judit című lemez.
Még egy picit visszaugranék a Karádihoz, hogy érdekes, hogy amikor eltávozott Magyarországon, onnantól kezdve gyakorlatilag le volt tiltva mindenhonnan. Ez a letiltás, ez nagyon-nagyon sokáig tartott nála, ez a kvázi embargó oda és vissza állt.
Őt biztos, hogy rettentően megbántották. De ugye ő 909-ben születik, nem Karádi néven, ezt a nevet majd fölveteti, egy házasságon túl van, mire elkezdi a színészi karrierjét, és ő színpadi színésznek is sikeres, de aztán a filmek, tehát forgat 14 filmet, minden filmben van valamilyen dal, tényleg ikonikus sztár lesz. Tehát addigra már vannak képes lapok Magyarországon, tehát a Színházi Élet, Tolnai Világlapja, és még néhány, amiben fotói jelenhetnek meg, és tehát őrületes nagy sztár lesz, csak azt akartam, aztán majd kitalált, hogy benne hagyod, de hogy egy pár hónappal ezelőtt vettem szolnoki fotókat régi, amiről azt lehet látni, hogy a 30-as években télen a szolnoki Tisza híd főjére ott jönnek, mennek emberek. Ez érdekelt benne, és ezt föltettem a blogomra. Két nap múlva írt valaki, hogy erre az ő anyukája mindig visszaemlékezett, hogy azon a képen Karádi Katalin jön a Tisza túloldaláról, ahol akkor már csapatok állomásoztak, és nekik adott koncertet, és hogy távolba újszászi tábornok kíséri őt, és hogy azért fényképezték le az ő szülei, mert autogramot akartak tőle kérni, de nem mertek oda menni Karádi Katalin, az akkora iszonyatosan nagy sztár volt. Tehát tényleg az lehetett, és utána azért ott 78-ban kezdik el a Halálos tavaszt a Filmmúzeumban vetíteni. És megy két évig, és nagyon sok olyan cikket találni, hogy a jegyüzérek ezen meggazdagodtak, mert nagyjából mindenki meg akarta nézni, hogy mi volt ez. Tehát, és azért, ha belegondolsz abba, azért ott 78-980 környékén vagyunk, az a Karádi igazi karrierjéhez képest, meg a háborúhoz képest, pont annyi időre van, mint most tőlünk a rendszerváltás. Tehát ahogy mi most mondjuk majd a Kern vagy a Básti lemezről beszélünk, az időben ugyanolyan távolság, mint ott a 70-es évek végén a Karádinak az első dalaja, amikor megjelentek. És mi lett volna velünk, ha ezeket a lemezeinket betiltják, de most mit tudom én, tényleg mondhatnánk a 70-es évek végéről olyan dalokat, amire azt mondják, hogy a mai napig nem lehet hallgatni, és egyszer csak jön egy filmes, és ő előveszi, mert ugye Karádi dalával ezt történik. Úgyhogy tényleg rettentő érdekes az útja, és hát ugye ő 50-ben koncertezik még, és utána Bécs felé elhagyja az országot, Dél-Amerikába megy, aztán New Yorkba, Kalapszalonnyit, és nem is nagyon áll szóba senkivel, majd ugye a Zsombolyai meg a Sándor Pál kimennek forgatni vele egy dokumentumfilmet, de az már kvázi a lemez előkészítése.
Ettől kezdve ismét játszani kezdik a dalait a rádiók, és a Karádi Katalin sorozat indul, Latabár Kálmán sorozat, Jávor Pál sorozat, tehát gyakorlatilag egy kvázi retro őrület generál ez az egész folyamat, és ez valahol kicsúcsosodhat így a Hernádinál is, akarva, akaratlanul.
Igen, egyébként tök érdekes az, hogy a háború előtti színész generáció, ugye ott a háború után egy időre mondjuk azt, hogy a filmekből eltűnnek. A Latabárék visszajönnek, de ugye Páger Antalt majd hazakönyörgik, Jávor Pál hazajön, tehát ők a 60-as években kezdenek majd újra játszani, mondjuk Jávor Pál gyorsan meghal, de ott nincs még egy ilyen retro mánia. Tehát az tényleg itt a 77 környékén jelenik meg, azt hiszem, egy Hippolita Lakály című nagy lemez, amire ilyen filmes dalokat összeválogatnak, 78-ban a Karádi film elindul, és ugye Sándor Pál megcsinál egy filmet, amely a Menekíts meg a gonosztól, de ezt most lehet, hogy rosszul mondom.
Szabadíts
meg a gonosztól, amiben elhangzik egy Karádi dal. És ráadásul Sándor Pálék ezt képesek úgy reklámozni az Esti Hírlapba, hogy az a hívószó, hogy Karádi dal van benne. És innentől kezdve indul valahogy az egész, azzal együtt, hogy Szabó Istvánnak is megjelenik ott valamelyik filmjében, illetve hát a Bereményi Cseh Tamás párosnak is van egy utalása Karádira, tehát hogy úgy valahogy visszacsempésződik ez a dolog, és de igazándiból tényleg ott a 80-as évek elején ez mindenkinek ez a mániája.
Az mondjuk jellemző volt szerintem még ebben az időszakban is, hogy színészek elmentek hakniba, nem feltétlenül csak valami szöveges jelenetet adtak elő, hanem dalra is fakadtak, és ebből nagyon sok lemez is készült. Jellemzően kis lemezek. Néha összefűzték mondjuk egy nagy lemezzé, azért mégsem nevezhetők annak, hiszen Sotta Irén.
Kazal László, ugye Kazalról azért érdemes tudni, hogy ő a háború után is, tehát ott van egy nagyon rövid időszak a magyar lemezgyártásnak, amikor a háborúban megsemmisült stúdiók életre kelnek, és akkor ott mindenki próbál lemezeket kiadni, és régi sztárokat előveszik, és többek között Kazal is ilyen, Karádi Katalin is valamilyen szinten ilyen, tehát készülnek ilyen felvételek, meg ugye azt se felejtsük el, hogy a háború előtt van, akinek ilyen 3000-es példányszámban készül felvétele, és tegyük hozzá, hogy akkor az a felvétel nem azt jelentette, mint napjainkban, hogy napokig dolgoznak, hanem gondolom egyszer bement a stúdióba, fölénekelt, és hú, de jó. Szóval ilyenek készülnek, viszont az, amire te utalsz, ugye ez a nagy hakni időszaka, amikor két Varszavába beülve a vidéket járják, és hát egy jobb TS zárszámadásának kötelező mutatványa volt a Pesti Művész Vendégek Esztrád műsorát előadni. Ezekből kevésbé inkább televíziós dalokból vagy filmbetét dalokból csinálnak kis lemezeket. Például számomra az egyik legmegdöbbentőbb 68-ban, ugye az akkori Táncdal Fesztivál győztese, aztán Benének hívták, úgy jut kislemez felvételhez, hogy a Kismanyival együtt elénekli a Jaj, de jó habos süteményt, és ebből lesz tánczene, kislemez, rém érdekes dolgok. Szerintem az, ami inkább fontos benne, hogy a magyar lemezgyártással mennyire függ össze ez. Mert ugye, ha belegondolsz, hogy ugye 76 a dorog, előtte vagy éppen tudunk lemezt gyártani a kábelgyárba, vagy nem. De van olyan fél év 72 környéken, amikor nincs, effektíve nem készül magyar lemez, mert éppen nem sikerül. De akkor is, mit tudom én, a 76-ig ilyen 1,5 millió példányba csinálunk hanghordozókat. De ebbe benne van a munkásmozgalom induló, a külföldre eladható komoly zene, ami azért egy komoly exportcikkünk volt, és némi könnyű zene. És ehhez képest ugye a dorogi gyár az egy óriási robbanást jelent, hiszen 80-ra 10 millió példányszámba tudunk hanghordozót gyártani. Az ugye egy más kérdés volt, hogy de mit teszünk rá? És szerintem itt van a színész lemezeknek a megoldása. Uh-huh. Csak elém raktad a Billy Csi Tivadart.
Igen.
Ez azért fontos egyébként.
Gyönyörű ez a borító szerintem.
De nem csak az a borító gyönyörű, nem tudom, hogy te megfordítottad-e, hogy Budapest 100 éves jubileumára. Tehát ez direkt Budapest rendeli meg. Feltételezem, hogy az Újé a Ligetben nagyszerű hívó szóra csinálják meg ezt a lemezt. Ez valóban egyébként az első úgy énekes színész lemez, ami nagy lemezként jelenik meg. Nem újan írt dalok vannak rajta, de tulajdonképpen mind ilyen könnyed slágerekkel van meg ez a lemez. Nem tudom, hogy mekkora példányszámba mehetett el, mert ugye ezeket már szinte lehetetlenség visszakeresni, de ez mindenkinél felszokott bukkanni ez a... Ezután egyébként sokáig látszódik, hogy ezzel, tehát amikor megérzi a hanglemezgyártó vállalat, hogy ebbe lehet némi üzlet. Tehát szerintem az biztos, hogy közrejátszott, hogy amikor ott rájönnek, hogy a dorogon tényleg majd, hogy nem számolatlanul tudunk lemezt előállítani, nincs stúdió kapacitás hozzá, hiszen majd Török Bálint csak 83-ra készül el, tehát a Ma Film a beszállító, a Magyar Rádió a beszállító, ugye a Hernádit is a Ma Filmnál veszik fel.
Ezt is valószínűleg vagy a Ma Filmnál, vagy a rádiónál vették fel. Ez a Kukori és Kotkodának a főcímzenéje, amit ugye Márkus László és Psota Irén énekel, és minden ezt ember tudja.
Tekintsük meselemeznek, de biztos, hogy ebbe a koncepcióba beleillett. Tehát, hogy nyomnunk kell 10 millió példányba, mert hogy ugye ott azért ez egy hitelből épült az a lemezgyár, azt ki kellett termelni, ott nem lehetett azt mondani szerintem a minisztériumnak, hogy hát, de hát nincs olyan kulturális tartalom, amit mi erre rá tudnánk rakni. Úgyhogy amit lehetett, azt hirtelen ugye a címek száma is felszaporodott. És az is számíthatott szerintem a színész lemezeknél, hogy még egy új rockzenekarral azért némi kockázatot vállalt az MHV, akárhogy is vesszük, tehát most ő tényleg befutott, meg fog menni, meg fogják venni, meg van pénzük a fiataloknak. A színészekről lehetett tudni, hogy ismertek, népszerűek, aki erre kíváncsi, ugye az már egy olyan korosztály, akinek van erre elkölthető pénze, és ők nekik próbáltak terméket nyújtani. Ráadásul azért a színészeknél azért kevésbé volt az, hogy ugye majd a Sanzon Bizottság vajon átmegye, meg problémás lesz-e a lemez. Azért ezek olyan lemezek voltak, hogy tudható volt, hogy ebben nem lesz baj. Tehát szerintem a legkisebb ellenállás felé megy el itt a hanglemezgyártó vállalat, hogy akkor csináljunk színész lemezeket. És ez nagyon jól látszik, hogy ahogy kijön az első Hernádi lemez, ugye az egy 97 ezer példányos lemez, egy évre rá megcsinálják a következőt, ami egy hatalmas bukta, 17 ezer példányal, de abban az évben már kijön a Rutkai lemez, a Darvasiván lemez, és évről évre jönnek ki újabb és újabb színész lemezek, nem tömegesen, tehát mondjuk ugye a könnyű zenében is tudjuk, hogy ilyen 40-50 cím jelenik meg egy évben, a színész lemezeknél is ilyen 4-5 legjobb évben talán 7 cím jöhetett ki.
Ki döntött erről, hogy kinek a lemeze? Erről bármifajta adat fennmaradt? Mert ez nyilván nem az Erdős Péterhez tartozott, vagy ki tudja?
Nem tudom, ugye ott a 80-as évek eleje, amikor a hanglemezgyár úgy dönt, hogy ilyen márkamenedzser irodákat hoz létre. És azt gondoltam elsőre, hogy akkor ezek valamelyik, tehát hogy minden lemez ugyanabba a márkába fog megjelenni. De teljesen átláthatatlan, hogy ugye mi az, ami a Favoritba jön ki, mi az, ami a Pepitába jön ki. Még volt olyan is, ami talán, nem is tudom, a jazzistáknak talán a
krém.
Tehát, hogy még abba is. Tehát nem logikus és átlátható, hogy melyik lemezt hol adják ki. Pedig ugye, amikor ezt megfogalmaznák az erdőség, hogy akkor ők ilyen irodákat csinálnak, akkor egy nagyon kvázi szigorúan lefektetik, hogy melyikbe kiket fognak betenni. A színészlemezekre ez nem valósul meg. Tehát egy idő után azért azt gondolom, hogy az, hogy a Hernádi Judit jön ki először egy lemezzel, tehát tényleg akkor Hernádi Judit egy dalos, még csak filmekben sem sokat szereplő, tényleg egy 26 éves színésznőről van szó. Tehát azért szerintem akkor ott volt néhány színész, meg színésznő, aki elgondolkodott, hogy hát hoppá. És ez utána látszik is, nem rossz indulattal, tehát azért a Rutkai, meg a Darvas lemez, amit a Másik János, meg az Adamis Anna ír, az a maguk nemében egy zseniális dolog, szűk réteget érdekelt. De mégiscsak az, és hogy azért neki ki kellett jönni, vagy hogy ugye Tolnai Klári, mondjuk azt hiszem az 85, mégiscsak illik lemezének megjelenni, vagy Törőcsik Marinak, vagy megjelenni Kisont Ildikónak, akiről egyébként azt találtam nagyon sokáig, hogy mintha neki ígérték volna az első színész lemezt. Tehát, hogy annak még a Hernádi előtt is meg kellett volna jelennie, de aztán nem lett belőle semmi. Van egy elég speckó, a Linda lemezek.
Ha Hernádi, akkor elkerülhetetlen Görben Óra munkássága is.
Igen, de ugye tulajdonképpen a Linda lemez az első, amit szerintem marketing szempontokból csinálnak meg. Tehát ugye a film az óriási siker, tehát a televíziós sorozat, ugye Gál Györgyék csinálják, mindenki Linda lázba ég, és akkor szerintem jó marketingérzékkel megérzik azt, hogy ebből lehetne még valamit kihozni. Ráadásul lemezkapacitás van, az MHV-se ellensége a saját kasszájának, és ott 85-86-ba ki is jönnek a most ez nem akarok hülyeségen, hogy a zöldöv jön elő, vagy a kéköv, és utána a feketöv, de hát három egymást követő évben kijön egy-egy Görben Óra, vagy pontosabban a Linda lemez, ami azért indokolatlan a maga nemében. Tehát azért de ezt még azért a színész lemezek közé oda kell helyezni, mert minden tekintetben megfelel az én általam felállított kritériumoknak, hiszen ez egy kifejezetten nekiírt, csak által előadott, az ő nevével filmjelzett lemez volt, hárommal megszorozva minden évben.
Egy határesetet kérdeznék. Hofi Gézát hova sorolod?
Hofi Gézát humoristának. Tehát ugye ő sokat énekelt, és szerintem az egyik legjobb énekes színész volt. De ugye ő abban az értelemben, miután eljön Debrecenből, ő már nem játszik klasszikus színházi szerepeket, ő egy humorista lesz, de szerintem bármelyik énekes produkcióját érdemes megnézni, hogy ez szerintem vérprofi volt, és a vérébe volt a zene és minden, és ugye az első menet címmel jelenik meg az első album, azon a paródiái, azok zseniálisak, de hát utána is még, mint a Hegedűs a háztetőnt elénekli, Kovács Katival megcsinálja, de ugye ezek majd minden nagy lemezéhez egy-egy dalt írnak neki, ugye, és szerintem mindegyik sláger lehetne, meg sláger is a maga nemében, de azért azt én nem sorolnám a klasszikus színész lemezek közé, mint ahogy egyébként a Pickup magazinban látszott, hogy nem is nagyon tudtak vele mit kezdeni. Tehát amikor eladási listákat közöltek, akkor ugye nem Hofi szerepelt az elején, de megjegyezték, hogy de Hofi Géza az más kategória, nincs benne. Hát mert minden évben tulajdonképpen valószínűleg, hogy Hofi Géza vitte volna a prímet. Hát,
és ezért nincsen adatunk igazából Hofi Gézáról, mert gyakorlatilag kivették az összes kategóriából.
Hát tehát amiket én azt hiszem, a Pickupba közlelnek évről évre eladási adatokat, talán még van, amelyikben százas lista is van, annál mindez a megjegyzés szerepel, hogy de Hofi Géza egy más kategória, de tényleg több százezres eladásai vannak. Szerintem akinek akkoriban lemezjátszója volt, biztos vagyok benne, hogy volt ott a Hofi Géza lemeze.
Lehetséges, hogy mindenfajta kánont felülírhat a Hofi Géza lemezeladása, összlemezeladása?
Én azt gondolom, hogy példányszámba biztos. Tehát ha azt veszed, a Karádi lemezek, ugye három lemezt csinál, azok nagyjából megállhattak olyan 700 ezernél. A Halász Judit összes lemez rendszerváltás előtt olyan 1,5 milliónál. Szerintem a Hofi lemezeknek, ha itt tippel nem kellene, szerintem annak 2 millió körül, de vagy a 1,5 körül biztos, hogy lennie kell. A Hungária legfényesebb korszakának első három lemeze szerintem nincs annyi a rendszerváltás előtt. Ugye nagyon nehéz a 76 előtti, akár Omega lemezt is, azok nem voltak nagy példányszámúak, és nem azért, mert nem voltak jók, mire tették volna föl az emberek? Tehát ez is egy tök fontos kérdés, hogy oké, mikorra indul be a lemezjátszó elterjedése?
Hát meg 76-tól volt fontos igazából nekik a magyar hanglemezgyártóvállalat számára az, hogy pontos adataik legyenek, hiszen pont azért tartoztak rengeteg pénzzel, tehát vagy egy nagy hitel felvétel volt, tehát egy gazdaságilag ezt így valahogy jobban kellett átlátniuk a helyzetet, korábban, lehet, ahol sokkal kisebb volt egy eleve a kapacitás.
Igen, de lehet, hogy erre Csatári Bence majd egyszer talál valami adatot, vagy el fogja tudni mesélni, hogy az látszik, amikor a lemez gyárfejlesztéséért megy a húzavona, az a Bence írásaiból tudható, hogy körülbelül ilyen 7-8 éves meló van abban, hogy a lemezgyárat meg tudják építeni. Nem nagyon volt oda azért a hatalom a könnyed dalokért, de még valamikor a 59-60-ban van talán egy olyan polémia, hogy hát igen, Kodály Zoltán kolindája egy nagyon fontos, de abból 300 példány ment el még a Pancsoló kislányból 95 ezer, és hogy hát nagyon-nagyon nehéz olyan művet, ami a kultúra, a művészi színvonalának, meg a vásárlóközönségnek is megfelel. Lehet, hogy azért ez is benne van, hogy nem nincsenek pontos adataink, de ezt majd valami hozzáértő ki kutatja.
Elét tettem újabb két lemezt. Ők színes lemeznek tekinthetők, én azt gondolom.
Hát az Udvaros Dorottya szerintem a színész lemez. Amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, én nekem ugye a Kern lemez volt a nagy origó, amiről azért majd még beszéljünk, de mindenki más az Udvaros lemezt említette. Tehát, hogy az a színész. Tehát, hogy az mekkorát szólt, pedig szerintem akkor nem szólt akkorát, és nézd, ez is Krém. Igen. Tehát ezzel látszik, tehát teljes.
Lehet, hogy a Dés miatt.
Lehet, hogy a Dés miatt nem tudtak vele mit kezdeni. Ugye Désnek ez az első nem jazzista lemeze.
Igen.
Tehát erről jelennek meg olyan kritikák, hogy jé, Dés László milyen jó zeneszerző. És ez tényleg egyébként egy nagyon jó lemez, és ezt csak ajánlani tudom, hogy valaki az Átutazót és a rajta lévő dalokat hallgassa meg eredeti 86-os felvételbe, és hallgassa meg ugye a Désék a négy színésszel újra éneklik tulajdonképpen a dalaikat, és hallgassa meg mondjuk a 2008-as CD-n ezeket a dalokat egymás mellé, hát zseniális különböző módon hallgatni őket. Na, szóval az Udvaros lemezben tényleg ez a legnagyobb poén, hogy egyszer csak jön a Dés, és az ő elmondása szerint ő addig nem ismert annyira a Bereményit, és hogy felhívta, hogy akkor csinálják meg ezt a lemezt, és Bereményi, mint ahogy azóta sokszor sokan elmondták, hogy leült, és megírta tulajdonképpen az egészet. És akkor ez születik meg 86-ba, és két évre rá ennek kvázi egy ilyen jutalma, vagy mert ez egy jó sikerű dolognak tartották, lett a Básti Cserhalmi, ami szintén egy Dés Bereményi lemez, ami szerintem még egy nagyon zseniális dolog. Erre az Udvarosra egyébként akkor a kritika fanyalogva nézett. Tehát Udvaros ekkor már Jászai díjas, ekkor már a Katonába játszik Pesten, tehát tényleg egy fontos színésznő, már túl van sok fontos filmen, tehát mit tudom, 82-83-ban nélküle majd, hogy nem készül film, tehát a Terongyos életen, a Hatásvadászokon, és a csomó filmén túl van, és fanyalogva fogadják, Léva Júlia például azt írja erről, hogy ez egy unalmas, érdektelen lemez. Aztán nem az lett belőle.
Lehet, hogy aztán Léva Jürika megszerette.
Nem tudom, viszont a Cserhalmi Básti lemezekről olyan kritikák jelentek meg, amik tökéletesen leírják, tehát az egyikben valami ilyesmi hangzik el, ugye, hogy rosszkedvű lakótelep, kistílű lakásé, vagy valami ilyen. Tehát annyira jól jellemzi, és ezek ilyen tökéletes ilyen 80-as évek leírásai ezek a lemezek.
Igazából a Désnek így az egyéb jazzen kívüli karrierjét, ez valamilyen szinten innen lőtte ki.
Igen, egyértelmű, hogy a Déssel, mint zeneszerzővel innentől kezdve számolnak, bár ebben lehet, hogy meg kéne cáfolni magam, mert azon gondolkodom hirtelen, hogy a Szerelem első vérigét már ezután csinálja. Tehát az ott 80, ezt 85-be veszik fel, azt meg 86-ba forgatják talán, tehát akkor készül el hozzá az ikonikus dal. Tehát ez nagyjából igen, tehát hogy a Désnek itt indul ez az egész zeneszerzős karrierje, ami azóta is tart.
És ha már a lövöldetéren vagyunk.
ez megkerülhetetlen. Tehát ugye Kern... Tehát ő csinál addig kabarélemezeket, kis lemezeken megjelen a taxi.
Hallóbelváros.
Igen, a taxis sztoria is megjelenik. Azt hiszem, talán abból van ezekből egy válogatás, lemez vagy kazetta, az rémlik. És
ő, tudom, a kőműves verseny is
az is,
van?
Igen. A kőművesek, igen.
Günther Spackl, NSK.
Igen. De hogy ő pedig úgy emlékszik ugye erre a lemezre a 85-ben, hogy ezt ő akarta kifejezetten. És ő az egyetlen, aki magának is írja a szövegeket. Tehát a szövegek jelentős része az vagy Kern, vagy valakivel közösen Kern dalok kerülnek rá, és viszonylag sok zeneszerzővel dolgozik, ugye nagyjából a KFT a háttérzenekar, de így a Lár, meg a Borne is készít hozzá dalokat, de van rajta ugye Máté Péter, és amit ennek kapcsán el szoktam mondani, ez a, hogy ugye a Horváth Attila írja a dalok egy részének a szövegét, és ugye az egyik a Búcsú az esőben is eredetileg azt ő írta volna, és ő is később meséli el a lemez kapcsán, hogy ő egy oda-visszajátszó Walkman-en hallgatja a már kész zenét, fején fülhallgatóval, és egy pillanatra oda néz a tévébe, ahol meglátja Máté Péter arcát, és azt hiszi, hogy már a Péter megint valami díjat nyert, és odalép, hogy fölhangosítsa a tévét, mert ugye még nincsenek távkapcsolók, fölhangosítja, leveszi a fejéről a fejhallgatót, és akkor már csak annyit hall, hogy temetéséről később intézkednek, mert hogy a Máté Péter akkor ott meghal, és végül ezt a Búcsú az esőben, ő ezt nem is tudja megérni, tehát ez kvázi visszaedje ezt a már kész dalt, és így lesz Berebes István egy szám erejéig szövegírója ennek a lemeznek. Tehát nagyon sok ilyen furcsaság, meg érdekesség van azon a lemezen is, és a másik, ami ugye hozzátartozik, hogy tulajdonképpen ha Ernádi Juditon kívül, aki nem volt egy sikeres ismétlő, a Kern az egyetlen, aki a rendszerváltás előtt kvázi ismételhet. Igaz, hogy 89-ben, de a második lemezt ő megcsinálhatja. Ami még úgy, ahogy siker lesz, ellentétben a korszakot záró Mácsai Pál lemezzel, ami meg záró jelentés, és nagyon ilyen érdekes, hogy tényleg egy korszakot zár, és a színész lemezeknek is egy ilyen korszak határa lesz valahogy ez a lemez. Érdekesek mindegyik lemeznek a zeneszerzői. Tehát a legutóbbi konferenciánkon feszegettünk, ez a korszakváltások, azért itt rettentően érződik a 80-as évekre, hogy a nagy generáció, nagy zeneszerzője abból a szempontból is befutották, kezdenek válni, hogy egyre többet írnak másoknak is dalokat. Tehát ami a 70-es években elindul, ez szinte mindenkire jellemző. Nekem a legmegdöbbentőbb az a Tolnai Klárinak a Boldogság című dal, amit ugye a Gobbi Hilda születésnapján énekel el, de rákerül a lemezére, hogy az egy Tamási Zdenko és Bródi János szerzemény. Tehát, hogy a Bródi is ír dalokat, de tényleg a felsorolhatatlan, hogy ki mindenki száll be, vagy szövegíróként, vagy zeneszerzőként, tehát az Oroszlán testvérek, ugye a Bergendiék teljesen természetes, ugye ők csinálják a második Ernádi lemez, de azt, hogy a másik Jánosék beszállnak Darvas Ivánéknak lemezt írni, Bereményi, aki tulajdonképpen ekkor éppen filmrendezőként ismert inkább, és beszáll és születnek a lemezek. Tehát ez azt mutatja, hogy ez mindenkinek egy ilyen fontos leágazása lett a munkájának. Arról nem is beszélve, ha csak a közreműködőket megnézed egy-egy lemezen, tehát az, hogy Solti János tulajdonképpen mindegyiken dobol, az oké, de hogy már Horváth Kornélék, de Schneeberger Ferenc, Gőzék, szinte az összes színész lemez fúvó szekcióját adják, és tehát tényleg aki élt és mozgott, az valamilyen módon ezekbe benne van.
Volt azért retro is a retroban, ez például Paudécs Béla lemeze, és említenék még egy albumot, ez pedig a Budapest Orfeum, amelynek ugye az a szomorú aktualitása, hogy Benedek Miklós nem
halt meg. Az már késő, tehát ugye az ott a 80-as éveknek erősen a második fele, ez még nagyon az elején, ezt látod, ez egy 83-as
tehát a Paudécs show
lemez, és ugye ezen nem neki írt dalokat, hanem ő ez kifejezetten sanzon. Ez a Billy Csiti vadarhoz hasonlít inkább, tehát ő ezeket énekli el, és az a szomorú, hogy neki végül nem jelenik meg saját jogon neki írt dalokból, nem, ez pedig szerintem biztos, hogy nagyon, nagyon jó lett volna. Tehát ott, amikor a hát már az is elég a rendszerváltás, a kabarét a Madácsba megcsinálják, és ugye Básti Julival ők ketten a főszereplőjét, tehát ez azt mutatja, hogy ez az egészen parádés lesz. De ez ugye más, ugye az Orfeum, az pedig megint a retrónak a felfedezése, tehát ezt ugye Benedek Miklósi kifejezetten a 30-as évek budapesti
hogy még klasszikus
kabaré időszakából kezdik elővenni és írni.
Van olyan lemez, amit kihagytál, és nagy valószínűséggel kifejezetten szeretsz. És én itt a Szakácsira gondolok.
Megkerülhetetlen. Megkerülhetetlen. Ugye abban pedig az, tehát ugye, hogy a Désbereményit, azt nagyon megjegyeztük. Viszont ugye ott Fábri Péter a szövegíró, és Gallai Péter a zeneszerző. Tehát ketten követnek el egy teljes albumot, tehát ugye ez se a Hernádinál, se a Kernnél, se a többieknél szinte nem igaz, hogy egy szerzőpáros, és a Gallaiék megírják a Szakácsinak ezt a lemezt 86-ba, és tulajdonképpen az akkori Bikini játsza fel nagyjából az egész lemezt, csak hát majd ennek is az lesz az átka, mint amúgy nagyon sok színészlemez ebbe beleesik, hogy a színészek erre nem érnek rá. Tehát néhány nap alatt nem érnek rá promotálni a lemezeket.
Aha.
És ez akkoriban a 80-as években még nagyon fontos lett volna, legalábbis azt gondolom, a Szakácsi lemez is megjelenik 86 őszén, vagy kora őszén, a lemez bemutatót meg talán 87 márciusában tartják az egyetemi színpadon a Kovács Kriszta Ringlispill lemezével együtt, ami ugyanennek a szerző párosnak egy női hangra írt lemez, de tulajdonképpen már ott Gombóc, a Szerelem első vérigből ismert Gombóc az, aki még viszi a sót. Egyszerűen ők nem érnek rá, tehát az, hogy dedikálás legyen a Vörösmarty téren, azok ilyen hetekkel, hónapokkal csúsznak a lemez megjelenése után, ami szerintem a példányszámon igenis érzékelhető volt, hogy ezek a lemezek aztán nem mennek el nagy példányba. De ezt egyébként valamikor Brody le is nyilatkozza, hogy sokszor fontosabb volt maga a lemez, mint kézbe vehető termék, mint az, hogy ez valóban sikeres piaci produkció legyen. Tulajdonképpen lehet, hogy nem is nagyon volt az már onnantól kezdve olyan nagyon fontos senkinek. Meg volt a lemez, az MHV sokat már utána nem fektetett bele, azzal együtt, hogy még magyar rádió műsorok vannak a lemezekből, tehát a Szakácsi esetében is meg lehet találni, hogy ilyen 25 perces rádió műsorban a lemez dalait előveszik, de utána elhal. És tényleg én Rozsonics Tamástól kaptam egy olyan Szakácsi Sándor lemezt, amiben benne van a lemeznek a szaga. Tehát nem bontották ki, nem húzták ki a tokból 30-valahány éven keresztül, ami tényleg nagyon szomorú, mert annyira jó koncepció lemez az egész. Egy 30 éves fiatal ember, vagy 31 néhány éves embernek az éppen az életéről szóló, meg a múltjáról szóló dalokkal, tényleg zseniális a Fábri Péter is, és kár, hogy ennek nem lett folytatása azzal együtt, hogy azért, hogy ugye a Szakácsi ezen a téren megkerülhetetlen, hiszen már ugye ott van a Képzelt Riportnál, ott van a Rock Színház szinte minden produkciójánál, és majd ugye utána a La Mancha lovagját szerintem ő énekli el a legjobban, de hát az Evitában benne van, minden benne van. Tehát az egyik legjobban éneklő színész volt az egész biztos.
Mikor is halt meg?
Hát most megfogtál, de szerintem 2000-es évek. Most ezt nem tudom itt megmondani, ezt is nézd meg. Nagyon 51 néhány évesen. Szerintem 2009-8.
2007.
Mennyi össze?
Tudtad, hogy a Szerencséva volt a felesége?
Hát, na, szadján, hogy Szerencséva volt a felesége, de én őket láttam, első színházi élményem, mert hogy ők leszerződnek 75-be Szolnokra, a 74-75-ös évadra szerződnek, frissen végzett főiskolásként, és akkor kezdenek el Szolnokon gyerekdarabot Színházba és Bór József rendezésében Óza Nagy Varázsló, Szerencséjéva Dorotti, Szakácsi Sándor pedig Totó Kutyus ebben a színdarabban, óriási sikerrel, és ez az első ilyen színházi emlékem, de konkrétan, sőt erre bizonyítékom van, mert hogy a színházi élmény beszámolót apám magnó kazettára rögzítette, úgyhogy ez olyannyira megvan, és igen, tehát ők rövid ideig házas pár.
Hol záródik szerinted ez a korszak, vagy egyáltalán lezárult?
Szerintem biztos, hogy tehát ott 89-ben ezzel a bizonyos Mácsai lemezzel, aminek még ott a rendszerváltás előtt az MHV-n nekifut, szerintem ezzel ott meg a Kern második lemeze. Utána így már nem jelennek meg, tehát ez a monopolisztikus helyzet, amiben az MHV volt, ez szinte ott pillanatokon belül véget ér. Azzal együtt, hogy a 80-as években ugye a sajtótörvény módosításával az MHV monopóliuma megszűnik, és 87-ben az első Maszek lemez, ugye az Pogány Judit és a Tükör együttesnek a lemeze, tehát összeomlik az MHV tulajdonképpen. De maga a színész lemez műfaj, az nem szűnik meg, sőt szerintem utána van egy újabb virágzás. Ugye 94-ben kijön az első Kulka lemez. És utána nagyon-nagyon...
És milyen nagyszerű dolog, hogy a legutóbbi időkig is jelent meg Kulka lemez, bármilyen nehézségek közepette.
Igen, tehát ugye Kulkának kijön három lemeze, de ez nem felejthetjük el, ugye, hogy Füranikónak sorra jönnek ki a lemezei a Rutkával közösen, de azért ugye utána csinál még az Udvarosnak is lesz lemeze, de Tompos Kátyának van lemeze. Nagyon kevesen ismerik, valamikor a 90-es években a Szalai Kriszta Cserna Tóni páros csinált egy nagyon jó gyereklemezt. Tehát, hogy ezen a területen is azért vannak hasonló dolgok.
Tehát a Csovi Csasper idején.
Igen, de azért nem említeném, nagyon nem említeném.
Hát pont azért mondtam, hogy így
készültek minőségi.
Két pólust így, ahogy
ezt nem ezek is. Azt látom egyébként így, hogy ezeknél a lemezeknél, ami nem sikerült a 80-as években, ez a koncertezés, hogy ez mennyire fontos lett. Hogy mennyire működik az, amikor még, ugye Hernádi Judit is csinál 96-ban egy nagyon-nagyon jó a Levetett Blues című lemez, szerintem a legjobb lemeze lett végül, és hogy ezeknek a koncert turnéztatása, vidékre járatása, ez mennyire működik. Tehát a mai napig azért egy Udvaros Dorottya, de Hernádi Judit meg tud tölteni, tudom én, egy vidéki 500 fős művelődési házat, Kern András koncertek bármikor a Balatonon azért meg lemennek nagyjából telt házzal. Úgyhogy ez működik. Ezt úgy lenne majd érdekes egyébként vizsgálni egyszer, hogy ezek a már mondjuk a rendszerváltás utáni színészlemezek milyen új zenész generációt hoznak be. Tehát, hogy ugye mondjuk Kern Andrással is Gátos Ivánék játszanak, akik kvázi gyerekek voltak, amikor az első Kern meg Hernádi lemezek megjönnek, és ők a kísérőzenekar meg a zenekar vezető, zenei vezetők ezekben a produkciókban. Vagy ugye hát a Rutka Robi, akinek a karrierje azért teljesen más vonalról indul, ő hogyan jut el addig, hogy sorra csinál sokaknak kvázi színészlemezt, és turnézik is velük. Tehát ez is egy, de hát ezt majd valaki másnak kell babrálnia. Bízunk benne, hogy azért lehet, mert én könnyebb helyzetben vagyok a rendszerváltás előtti időszakkal, mert tulajdonképpen az Arkánumba beütöm ezek a neveket, és megtalálok Zalai Hírlapos kritikát tényleg a Kern lemezről. Ezt ma rettenetesen nehéz, és egyre nehezebb lesz, hogy ezeket hogyan tudod visszakeresni, de ugye azt nagyjából a megyei napilapok program kínálatából vissza lehet követni, hogy hol voltak lemezbemutató koncertek, vagy hova jutott el egy-egy sztár.
Tizenakárhány évvel később, 1999-ben, szerintem készült egy nagyon érdekes színészlemez, Bomba jó címmel, Kamarás Iván.
Igen, de az már megint az a időszak, ami ilyen majdhogy nem feledésbe merült. Tehát ugye ott a rendszerváltásnál azért megváltozik az a dolog is, hogy még a rendszerváltás előtt azért a Magyar Rádió meg a Magyar Televízió valahol feladatának vagy küldetésének érezte ezeknek a lemezeknek a bemutatását. Beszéljen róla. Tehát az ebből a legkatasztrofálisabb élményem a 88 szilveszter tévéműsor, és a szilveszteri tévéműsor az színházi buli volt, amiben Cserhalmi György és Básti Juli a Tíz kicsi bűnjel című dalt elénekli, amit Vitrai Tamás, mint egy DJ úgy konferál fel, hogy már megy a dal, már megy az éneklés, és Básti Juli, és akiről ez a dal szól, Cserhalmi György. Tehát ilyen teljesen indokolatlan, de legalább elhangzott. És egyébként, amit említettem korábban, hogy tényleg azért a rádióban műsorokat szentelnek neki, hogy bemutassák ezeket a lemezeket. A televízióban feltűnnek. Ez utána eltűnik. Tehát ez nincs. Tehát a kereskedelmi megjelenő, tehát a Danubius rádiót, ez már nem érdekelte. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon merész vállalkozás volt, ez a Kamarás lemez is.
De ő se turnézott vele.
Szerintem
nem,
megcsinálták. Nem turnézott vele. És nem is tudom, mi a folytatása.
Nem tehát nagyon volt annak folytatása. Ugye később aztán jelentkezett dalokkal, ha jól emlékszem, tavaly a dalban ő indult valamivel, de hát ez már ilyen szempontból teljes mértékben mellékszál. Péter Fibori, ő azért egy kicsit más eset.
Más eset, ő inkább a padödő kategóriában meg tartozik.
Meg a padödő. Hát igen.
Tehát ők azért nem vitték tovább a színészi karriert onnantól kezdve, hogy elindul a padödő. Mind a ketten ugye végzett színészek, játszanak is társulati tagként, de ahogy ott már 88-ban léteznek, már tudunk róluk.
Sőt, én most egy picit közbeszólok, tehát hogy amikor én azon az LGT Révész Sándor Tabáni koncerten volt, igen, 86-ban, és fotóztam, akkor két vokalista csaj volt fent a színpadon, a Falusi Marian és a Lang György.
De ők akkor még csak vokalisták.
Vokalisták voltak. Igen. Már megvolt a frizura, az akkori 80-as évek ilyen színes hajú üze, meg minden azok a nagy jelvények is már ott voltak a kis zakón, és én abban az évben ősszel a kis főiskolámra leszerveztem a Studium Dixieland bandet, amit a Rókusfalvi bárnak volt a zenekara, és az állandó vendégénekesnő egy bizonyos Falusi Marian volt.
Ugye ő végzett énekes, tehát ő abszolút jó. Az én emlékem velük kapcsolatban pedig ez kicsit ilyen színház és zenetörténet, amit majd még egyszer fel kell dolgozni, de egészen biztos 1988 június, Szolnokon akkor van évadzárás, és a padüdő tagjai lejönnek megnézni a Rákóczi tér című Döme Zsolt, Svajda György musicalt, ami csak ott ment, soha többet sehol senki nem játszotta, pedig zseniális, egyszer majd ezt én még küldetésemnek érzem, hogy ezzel megismertessem a világot, és arra nagyon emlékszem, hogy erre az évad utolsó előadására őket már úgy látjuk, tehát én is tudom, hogy ők a padödő, nem tudom a két hölgy nevét, de ők már ők padödőként érkeznek, de hát ők tényleg utána, mint hogy a Péterfi Borinak is, ugye azért megvan a színészi karrierje, de ezt az éneklést már mint énekesnő csinálja. Tehát ezt nem is tudom, hogy lehet példával vagy máshogy hozni, de ez kicsit olyan lett volna, mintha Hernádi Judit akkor nem csak a Víg Színházzal szakít egy idő után, hanem nem is játszik többet, mert ő énekesként turnézik, zenekart csinál, és minden egyebet. Ugye ezt nem tette meg se ő, se Udvaros Dorottya, senki más. Ez nagyjából ugye a padödő.
Még a Buri esetében valószínűleg az van, hogy egy két identitás. Tehát, hogy hát, van a színész igen. identitás, és van az énekesnői igen. identitása, és igen, az igen, meg igen. egy teljesen másik igen, állapot.
Pont nem is olyan régen ment a valahol a Szezon című film. És abban ugye ő még kvázi színésznőként, tehát abszolút, hogy ott az Anger Zsolt friss hitveseként szerepel benne. Egy ideig törnöm kellett a fejemet, hogy honnan ismerem a színésznőt, mire rájöttem, hogy hát az ott már a Péter Fibori. 2000 környéke lehet, vagy nem is tudom mikori a film.
No, hát nagyon szépen köszönöm, hát hogy eljöttél.
Köszönöm, most jó össze-vissza beszéltünk jobbról, balra, balra.
Nem baj, szerintem ez egy nagyon csapongó téma, és hát nagyon sok mindent nem érintettünk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Ez volt a Want It Podcast. Bajnai Zsoltot hallottátok a vonal túlsó végén, vagy legalábbis itt az aszfalt túlsó végéről. Sziasztok!
Köszönöm szépen.
A Want It Podcast az NK a hangfoglaló program támogatásával készült. Iratkozzatok fel csatornánkra!